Mikor Mr. St. John elment, éppen havazni kezdett, s a hóvihar egész éjszaka tombolt. A másnap megint havazást hozott, mire bealkonyodott, a völgy jóformán járhatatlanná vált. Becsuktam a spalettákat, és valami szőnyegfélét tettem az ajtó elé, hogy a szél ne fújja be a havat a szobába, jól megraktam a kályhát, s miután majdnem egy óra hosszat hallgattam a vihar dühöngését, gyertyát gyújtottam, elővettem a Marmiont, és olvasni kezdvén, csak hamar megfeledkeztem az ítéletidőről. Egyszerre zajt hallottam, de azt hittem, csak a szél rázza az ajtót. Nem. St. John volt az, aki félretolta a reteszt, és a jeges hófőrgetekből, üvöltő sötétségből belépett hozzám. Ott állt előttem, a köpenyes, magas alakját beburkolta, fehér volt, mint a hófötte csúcs. Valósággal megijedtem. Ilyen késő este az eltorlaszolt völgyből igazán nem vártam vendéget. Valami baj van? Kérdeztem. Mi történt? Nincs semmi baj. Milyen könnyen megijedt? Felelte. Aztán kibújt a kabátjából, fölakasztotta az ajtóra és visszatolta a szőnyeget, amely elmozdult a helyéről, mikor ő belépett. Leütögette a cipőjéről a havat. Bepiszkítom a maga tiszta padlóját, mondta. Bocsássod meg, kérem, közelebb ment a kandallóhoz. Nem volt könnyű eljutni ide, jegyezte meg, miközben a kezét melengedte. Egyszer derékig betemetett a hó, még szerencse, hogy egyelőre egészen puha. De miért jött el ilyen időben? Nem bírtam megállni, hogy meg ne kérdezzem. Nem valami szíves fogadtatás, de ha már kérdi, megmondom őszintén, hogy meguntam a néma könyveket és az üres szobákat, és egy kis beszélgetésre vágytam. Különben is tegnap óta olyan formán vagyok, mint aki egy érdekes történetnek csak az elejét hallotta, és alig várja a folytatást. Leült. Eszembe jutott a tegnap esti furcsa viselkedése, és komolyan attól kezdtem félni, hogy nem egészen épeszű. Bár azt el kellett ismernem, hogyha bolond is, rendkívül higgadt, fegyelmezett bolond. Szép arca még sose hasonlított annyira a csiszolt márványhoz, mint most. Kisimította átázott haját a homlokából, és ahogy a tűzfény megvilágította a sápadt arcát, fájt látnom, hogy milyen gond terhelt, milyen szomorú ez az arc. Vártam, hogy mond valamit, amit legalább megérthetek, de egyelőre nem szólt semmit. Állát tenyerén nyugtatva, ujját ajkához szorítva gondolkozott. Feltűnt, hogy a keze éppen olyan sovány, mint az arca. Szánalom mentette el szívemet, s ezt mindjárt tudtára is adtam. Milyen jó lenne, ha Diana vagy Miri hazajöhetne, és együtt lakhatnának. Nagyon rossz lehet így egyedül, és maga egyáltalán nem vigyáz az egészségére. De úgyis nem. Vigyázok én magamra, amennyire szükséges. De most jól vagyok. Miből gondolja, hogy valami bajom van? Odavetően szórakozott közönnyel mondta ezt. Ezzel akarta megmutatni, hogy aggodalmam, legalábbis az ő véleménye szerint, teljesen alaptalan. Nem szóltam többet. St. John lassan húzogatta az ujját ide-oda a felső ajkán, de tekintete most is a tűzbe lévett. Úgy éreztem, mégis mondanom kell valamit, és azt kérdeztem, nem érez-e húzatot ott az ajtó közelében? Nem, dehogy, erősködött. Hát, ha nem akarsz beszélni, barátom, gondoltam magamban, akkor csak hallgass. Én bizony nem törődöm veled, hanem tovább olvasok. Megkuppantottam a gyertyát, és visszatértem a Marmionhoz. St. John csak hamar megmozdult, oda néztem, és láttam, hogy egy bőrtálcát vett ki a zsebéből, a tálcából pedig egy levelet. A levelet szó nélkül végigolvasta, összehajtogatta, visszatette a tárcájába, és megint gondolatokba mélyedt. Nem volt nyugtom olvasni, bosszantott ez a némai és mozdulatlan ember. Türelmetlenségemben magamat is képtelen voltam némaságra kárhoztatni. Nem bánom, ha lehúrog is, határoztam el, azért is beszélni fogok. Mikor kapott levelet Diánától és Méritől? Egy hete, hogy utoljára írtak, azt a levelet megmutattam magának. És a maga körülményeiben nem történt változás? Nem utazhat el előbb, mint gondolta? Attól félek, nem? Nincs nekem olyan szerencsém. Hát ez nem megy, gondoltam. Talán jobb lesz, ha áttérek az iskolára és a tanítványaimra. Méri Gerzsett édesanyja jobban van. Méri ma már eljött az iskolába, és a jövő héten 4 új növendéket kapok. Ma már eljöttek volna, ha nincs ez a hófúvás. Igazán? Kettőnek a tandíját Mr. Oliver fizeti. Úgy. Karácsonykor az egész iskolát meg akarja vendégelni. Tudom. A maga ötlete volt? Nem. Hát kié? Azt hiszem a lányái. Rá is val. Rosamond olyan jó szívű. Igen. Újabb szünet. Az óra 8-at ütött. Erre feljött Mr. Rivers, kihúzta magát, felén fordult. Tegye egy kicsit azt a könyvet, és jöjjön közelebb a kandallóhoz, mondta. Fogalmam sem volt róla, mit akar, de azért szót fogadtam. Fél órával ezelőtt azt mondtam, alig várom, hogy megtudjam a történet végét. Azóta, gondolkozván a dolgon, úgy találom, hogy okosabb, ha én mondom tovább a mesét, és maga hallgatja. Mielőtt belekezdenék, figyelmeztetem, hogy a történet kissé ismerősen fog hangzani. De mások szájából az elcsépelt részletek néha újszerűen hatnak. Egyébként pedig akár unalmas, akár érdekes, minden esetre rövid lesz. 20 esztendővel ezelőtt egy szegény pap, a neve pillanatnyilag nem fontos, beleszeretett egy gazdag lányba. A gazdag lány viszont szerette őt, és feleségül ment hozzá annak ellenére, hogy családja hevesen ellenezte a házasságot. A család ki is tagadta a lányt. A házaspár 2 éven belül meghalt. Közös sírba temették el őket, láttam a sírjukat az N nevű, túlméretezett iparvárosban. Ott pihennek a patinás, Vince székes egyházot körülvevő óriási temetőben. Egy kislányuk maradt, akit az úgynevezett irgalom nevelt föl. Ez az irgalom volt olyan hideg, mint az a hóvihar, amely idejöve csak nem jéggé dermesztett. Az irgalom az apátlan, anyátlan árvát gazdag anyai rokonaihoz sodorta, és nagybátyjának felesége fogadta be házába. Most már rátérünk a nevekre. Az asszonyt Mrs. Reednek hívták, Gateshead-ben lakott. Miért rezzent úgy össze? Valami zajt hallott? Biztosan csak a patkányok futkároznak az osztályban. A tanterem mielőtt átalakították csűr volt, és úgy látszik a patkányokat nem lehetett teljesen kipusztítani. No de hadd folytassam. Mrs. Reed 10 évig tartotta magánál a kislányt. Hogy a gyermek boldog volt-e vagy sem, nem tudom, sohasem hallottam. De 10 éves korában olyan helyre adták, amelyet maga is ismer, a Lovudi árvaházba, ahol maga sok évet töltött. Úgy látszik, ott elég jól ment a sora, növendékből idővel tanítónővé lépett elő, akárcsak maga. Igazán különös, hogy a maga története meg azé a kislányi mennyire hasonló. És idővel elszegődött valahova nevelőnőnek. Megint azt kell mondanom, hogy éppen úgy, mint maga. Az a lány, akiről beszélek, egy Rochester nevű úr gyámleánya mellé került nevelőnőnek. Mr. Rivers! Kiáltottam fel. El tudom képzelni, mit érez, mondta ő. De még kicsit uralkodjék érzelmeim. Mindjárt végére érek a mesének, addig kibírja. Mr. Rochesterről mindössze annyit tudok, hogy tisztességes házassági ajánlatot tett a lánynak, de az esküvőn, az oltár előtt kiderült, hogy már van neki felesége, igaz, hogy az közveszélyes bolond. Hogy ezek után a férfi mit csinált, mit nem, arra vonatkozóan nincsenek pontos adataim. Valami történt azonban, amivel kapcsolatban érdeklődni kellett a nevelőnő után, és akkor kiderült, hogy a nevelőnő eltűnt. Senki sem tudja hova. Még aznap éjszaka megszökött Thornfield Hallból, és idáig minden keresés, minden nyomozás hiába valónak bizonyult. Az egész megyét széltében hosszában átkutatták, semmi hír a lányról. Holott most nagyon fontos lenne, hogy megtalálják. Minden újságban hirdetések jelentek meg. Én magam is kaptam levelet Bridge ügyvédtől, onnan tudom ezeket a részleteket. Ugye furcsa történet? Csak attad egyet mondja meg. Könyörögtem. És ha ennyit tud bizonyára, azt is tudja, mi történt Mr. Rochesterrel. Hogy van és hol van, mit csinál, nincs semmi baja. Mr. Rochesterről én nem tudok semmit. A levélben csak annyi szó esik róla, amennyi a törvénytelen házassági kísérlettel kapcsolatban feltétlenül szükséges. Miért nem inkább a nevelőnő neve iránt érdeklődik, És miért nem azt kérdezi, mi volt az az esemény, amellyel kapcsolatban nyomozni kellett a nevelőnő után? Mert senki sem járt Thornfield Hallban. Senki nem találkozott Mr. Rochesterrel. Azt hiszem, senki. De írni írtak neki. Hát persze. És mit felelt? Kinél van a levele? Mr. Bridge azt mondta, hogy a levelére nem Mr. Rochester válaszolt, hanem egy Alice Fairfax nevű hölgy. Mérhetetlenül el voltam keseredve. Tehát a legrosszabb következett be. Mr. Rochester minden valószínűség szerint elhagyta Angliát, és végtelen kétségbeesésében Isten tudja, hol barangol. És mivel próbálja szenvedését enyhíteni? Szenvedélyét kielégíteni? Nem mertem felelni magamnak, sem ezekre a kérdésekre, sem másra. Én édes gazdám, kis híján férjem. Hányszor szólítottalak drága Edwardomnak? Mr. Rochester rossz ember lehetett, jegyezte meg Mr. Rivers. Maga nem ismerte. Ne ítéljen fölötte. Jó, nem ítélkezem, felelte St. John nyugodtan. Különben is mást jár a fejemben. Még nem fejeztem be a mesét. Mint hogy maga nem kérdezi a nevelőnő nevét, majd én megmondom. Maradjon, itt van nálam. Okosabb, ha a fontos dolgokat fehéren, feketével leírva látja az ember. Megint előkerült a bőrtárca. St. John kinyitotta, átlapozta, kihalászott belőle egy keskeny, gyűrött papír szeletet. Ráismertem az ultramarin és a piros foltokról. Ezt a csíkot szakította le St. John annak a papírlapnak a széléről, amelyet rajzolás közben a kezem alá szoktam tenni. St. John fölállt, szemem elé tartotta a papír szeletet. Én magam írtam rá tintával a nevemet, nyilván szórakozottságból. Jane Eyre állt a papíron. Bridge egy Jane Eyre nevű nőt emleget a levélben, az újsághirdetések is Jane Eyre-t keresik. Én pedig csak egy Jane Elliotot ismerek. Igaz, hogy már régóta gyanakszom, de bizonyosságot csak tegnap délután szereztem. Bevallja, hogy ez az igazi neve, és a másik csak álnév, s hajlandó megtagadni álnevét? Igen, igen, bevallom. De hol van az a Mr. Bridge? Ő talán többet tud Mr. Rochesterről, mint maga. Bridge Londonban van. Kötve hiszem, hogy tud valamit Mr. Rochesterről. Őt nem Mr. Rochester érdekli, maga mellékvágányra siklik, és megfeledkezik a fontos dolgokról. Nem kérdezi, hogy Mr. Bridge miért keresi magát. Hogy mit akar magától. Jó, hát mit akar. Semmi egyebet, csak közölni magával, hogy nagybátyja, Mr. L. Madeira szigetén meghalt, és mindenét, amilyen volt, magára hagyta. És hogy maga most gazdag. Csak ennyit akart mondani Mr. Bridge, semmi többet. Hogy én gazdag vagyok. Úgy bizony, gazdag örökös. Egy darabig csend volt. Személyazonosságát természetesen igazolni kell, mondta St. John, de hát ennek semmi akadálya. A pénzt rögtön meg fogja kapni. A szükséges okmányok Bridge-nél vannak, ő kezeli a vagyont is. Hát, ez kétségtelenül nagy meglepetés volt. Minden esetre szép dolog, ha egy olyan ágról szakadt valaki, aki én voltam, máról holnapra egyszerre meggazdagszik, de ezt a váratlan fordulatot nem lehet rögtön felérni ésszel, és nem is lehet rögtön olyan nagyon örülni neki. Vannak az életben sokkal izgalmasabb és boldogítóbb dolgok is. Pénzt örökölni, ez valóság, rideg próza, nincs benne semmi költői, semmi eszményi. Minden, ami összefügg vele, józan és komoly. Az ember nem ugrál, nem vet bukfencet, nem újong örömében, amiért pénzhez jutott. A vagyon felelősséget, bizonyos fokig gondot is jelent. Az ember nem mosolyog, hanem összevonja a szemöldökét. Megkülönben is ezek a szavak, örökség, végrendelet. A képzettársítás folytán a halál és a temetés fogalmát idézik fel. Nagybátyám, aki rám hagyta vagyonát, egyetlen rokonom volt. Amióta tudtam, hogy a világon van, mindig azt reméltem, hogy egyszer majd megismerhetem. Aztán a pénz egyedül az enyém, nem egy örvendező családé. Kétségtelenül nagy jó tétemény, A tudat, hogy független leszek, boldogsággal töltött el. No, csak hogy végre megmozdul, mondta Mr. Rivers. Olyan arcot vág, mintha medúza kővé bűvölte volna. De talán végre lenne szíves megkérdezni, mennyi az a pénz? Hát mennyi? Csekészség az egész út sem érdemel. Mindössze 20 000 font. Mi az? Semmi. 20 000 font? Elámultam. Én legfeljebb 4-5 000 fontra számítottam, most a lélegzetem is elállt. Mr. St. John nevetett, pedig őt még sohasem hallottam nevetni. Ha gyilkosságot követett volna el, és most tőlem tudta volna meg, hogy a rendőrség a nyomában van, akkor sem igen vághatott volna rémült a balcot. Ilyen óriási összeg. Nem gondolja, hogy tévedés lehet a dologban? Tévedésről szó sincs. Talán rosszul nézte meg a számokat. 2000 helyett 20 000-et olvasott. Nem számokkal, hanem betűkkel van leírva. 20 000. Olyanféleképpen éreztem magam, mint egy közepes étvágyú ember, akit egyes egyedül egy 100 személyes lakomára terített asztalhoz ültetnek. Mr. Rivers felállt, és belebújt a kabátjába. Ha nem lenne ilyen istenkísértő idő, mondta, átküldeném Hannát magához, hogy ne legyen egyedül. Látom, nagyon nekikeseredett, nem szívesen hagyom magára. De szegény Hanna nem tud úgy megbirkózni a hófúvással, mint én. A lába sem olyan hosszú, mint az enyém. Hát Isten áldja meg, jó éjszakát! Mikor a reteszt félretolta, egyszerre eszembe jutott valami. Még egy pillanatra! Kiáltottam föl. Tessék! Nem értem, hogy Mr. Bridge miért fordult éppen magához. Honnan tudhatta, vagy miből sejthette, hogy ebben az Isten háta mögötti kis fészekben maga segíthet kinyomozni, hogy én hol vagyok. Azért, mert pap vagyok. Ilyensféle ügyekben gyakran fordulnak a papokhoz segítségért. Az ajtó redesze ismét megzörrent. Nem hiszem, hogy csak ezért, mondtam. És St. John kitérő feleletében csak ugyan volt valami, ami nemhogy lehűtött volna, inkább felcsigázta kíváncsiságomat. Hát, ez nagyon furcsa história. Szeretném a részleteket is hallani. Majd máskor. Nem máskor. Ma. És ahogy megfordult, odaálltam közé és az ajtó közé. Zavartnak látszott. Innen addig nem megy el, amíg mindent el nem mondott. Ne kívánja, hogy most mondjam el. De igen, kívánom. Jobban szeretném, ha Diana vagy Méri mondaná el a többit. Ellenkezése csak még jobban felcsigázta kíváncsiságomat. Követeltem, hogy azonnal mondjon el mindent. Tudhatja, hogy én kemény dió vagyok, vitatkozott St. John. Engem nagyon nehéz rábeszélni valamire. De én is kemény dió vagyok ám, feleltem. Engem meg nehéz lerázni. Azon kívül én hideg is vagyok, engem nem könnyű felmelegíteni. Én pedig forró vagyok, és a tűz felolvasztja a jeget. A kandalló melege mind leolvasztotta a havat a kabátjáról, és ugyancsak a meleg következtében sáros tócsa keletkezett a padlón. Ha azt akarja, hogy valaha megbocsássam, amit az én tiszta padlómmal művelt, akkor mondjon el mindent. Hát jó, engedek az erőszaknak. A követ is kiválja idővel a csepegő víz. Előbb-utóbb úgy is megtudja. Tehát magát ugye Jane Eyre-nek hívják. Persze, ezt már megállapítottuk. De azt nem tudja, hogy az én nevem St. John Eyre Rivers. Névrokonok vagyunk. Nem, ezt nem tudtam. Most már emlékszem, hogy láttam az ebetűt néhány könyvben, amiért kölcsönadott, de eszembe sem jutott megkérdezni, hogy mit jelent. Na és? Csak torkomon akadt a szó. Nem, ez lehetetlen. Képtelenség. És mégis a következő pillanatban csak nem holt biztosan tudtam, hogy mégis úgy van. Az összekúszálódott szálak kisimultak, a lánc, amelynek szemei össze-vissza akaszkodtak egymásba, egyenesre húzódtak. Minden láncszem pontosan a helyére került, és szabályosan illeszkedett vele a következő szembe. Ösztönösen megéreztem, hogyan áll a helyzet még mielőtt St. John megszólalt volna. Az olvasótól azonban nem kívánhatom, hogy ugyanilyen ösztönösen érezzen, azért hát elismétlem St. John szavait. Anyám erlány volt. Két bátyja volt, az egyik a pap, Miss Jane Reedet vette feleségül Gateshead-ből. Anyám másik bátyja az a John R. nevű kereskedő volt, aki Funghalban Madeira szigetén meghalt. John R. ügyvédje Mr. Bridge augusztusban értesített minket nagybátyánk haláláról, és közölte velünk azt is, hogy nagybátyánk minden vagyonát lelkészöccsének árvájára hagyta. Mireánk nem hagyott semmit, mert atyánkkal mind halálig haragban volt. Néhány héttel később az ügyvéd ismét írt. Megírta, hogy az örökösnőnek nyoma veszett, és megkérdezte, hogy nem tudunk-e róla valamit. A többi tudja. Azon a papírlapon megláttam az aláírását. St. John most már igazán menni akar, de én még mindig nem engedtem el. Csak egy kicsit még, könyörögtem. Engedje, hogy lélegzetet vegyek, és rendbe szedjem gondolataimat. Ott állt előttem kalapjával a kezében, türelmesen. A maga édesanyja tehát testvére volt az édesapámnak? Igen. Következtésképpen az édesanyja nekem nagynéném lenne, ha élne. St. John bólintott. És az én John nagybátyám a maguk John nagybátyja is. Maga Diana és Mary az ő húgának gyermekei, én pedig az ő öccsének a lánya vagyok. Kétségtelenül. Akkor hát maguk hárman az én unokatestvéreim. Az ereinkben csörgedező vérfele ugyanabból a forrásból származik. Vérrokonok vagyunk. Igen, unokatestvérek. Szemügyre vettem St. John. Mintha egy bátyám született volna, egy bátyám, akire büszke lehetek, akit szerethetek. És két nővért is kaptam ajándékba, két olyan nővért, akiket már akkor is, amikor még idegenek voltunk egymáshoz, őszintén csodáltam és szerettem. A két leány, akit azon az éjszakán, a vizes kövön kuporogva az alacsony konyha ablakon át, olyan érdeklődéssel, vegyes kétségbeeséssel figyeltem, közeli rokonom. És éppen olyan közeli rokonom ez a szép, magas fiatalember is, aki a haláltól mentett meg, amikor ott talált a küszöbön. Milyen csodálatos ajándék egy ilyen elhagyatott, nyomorult valakinek, mint amilyen én vagyok. Ez az igazi boldogság, a szív gazdagság, a tiszta, önzetlen, szeretet kincses bányája. Ez valóban áldás, boldogító áldás, nem úgy, mint az arany súlyos ajándéka, amely a maga nemében szintén drága boldogító, de éppen súlyánál fogva kijózanító. Tapsoltam örömömben, szívem hevesen dobogott, ereimben sebesen keringett a vér. Ó, de boldog vagyok! Nagyon, nagyon boldog vagyok, kiáltottam. St. John mosolygott. Nem megmondtam, hogy a lényegről megfeledkezik? Amikor megtudta, hogy vagyont örökölt, komoly maradt. Most meg olyasmiért, ami egyáltalán nem fontos, majd kiúrik a bőréből. Még hogy nem fontos. Magának persze nem fontos egy unokatestvér, mert van két húga, de nekem senkim sem volt, és most egyszerre három felnőtt rokonom született, vagy... Mondjuk kettő, ha nem akarja, hogy magát is közéjük számítsam. Én bizony nagyon boldog vagyok. Fel alá szaladgáltam a szobában, majd megálltam, mert a gondolatok szinte megfojtottak, sebesen száguldottak, semhogy felfogásukra, megértésükre, elrendezésükre képes lettem volna. Mi lesz most? El sem tudtam képzelni. A puszta falat néztem, és úgy tetszett, hogy a fal égbolttá változik, és az égbolton sorra kigyúlnak az öröm csillagai. Most meghálálhatom azoknak a jóságát, akik megmentették az életemet. Idáig egymástól távol kellett élniük, ezentúl együtt maradhatnak. A függetlenségen, a jóléten megosztozunk. Négyen vagyunk. Ha 20 000 fontot 4 egyenlő része osztunk, mindenkinek jut 5 000. Ez igazságos elosztás lesz. Most már nem éreztem terhesnek a vagyont, mert már nem csak a pénzt láttam benne, hanem az életet, a reményt, az öröm biztosítékát. Hogy milyen volt az arcom, mi alatt ezek a gondolatok kavarogtak az agyamban, azt nem tudom. De egyszerre csak azt láttam, hogy Mr. Rivers egy széket tol mögém, és szelíd erőszakkal le akar ültetni. Figyelmeztetett, hogy szedjem össze magam. Erre valósággal megsértődtem, lesöpörtem kezét vállamról, és megint csak föl alá kezdtem száguldozni. Holnap mindjárt írjon Diana-nak és Mary-nek, mondtam. Írja meg nekik, hogy haladéktalanul jöjjenek haza. Diana azt mondta egyszer, hogy mindjárt krőzusoknak éreznék magukat, ha csak 1000 fontja lenne mindegyiküknek, hát még 5000 fonttal. Mondja, honnan hozhatok magának egy pohár vizet? Kérdezte St. John. Túlságosan fel van zaklatva. Ne beszéljen ostobaságokat. Inkább azt mondja meg, hogy maga mit kezd a pénzzel. Itthon marad Angliában, feleségül veszi Miss Olivert, és úgy fog élni, mint más közönséges halandó. Félre beszél. Nem lett volna szabad ajtóstól rontanom a házba, és mindent egyszerre elmondani. Olyan izgatott, hogy azt sem tudja, mit beszél. Túlságosan próbára teszi a türelmemet Mr. Rivers. Én színjózan vagyok, maga az, aki minden szavamat félreérti, vagy legalábbis úgy tesz, mint a félreérteni. Talán, ha világosabban fejeznék ki magát, megérteném. Világosabban? Ha a szóban forgó 20 000 fontot 4 egyenlő részre osztjuk a 3 unokahúg és az unokaöcs között, mindegyiknek 5 000 font jut. Ez csak elég világos. Azt akarom, hogy írja meg a húgainak, milyen szép összeget örököltek. Vagyis, hogy maga milyen szép összeget örökölt. Kifejtettem az álláspontomat. Egyebet nem tehetek. A legnagyobb önzés, igazságtalanság és hálátlanság lenne részemről, ha a pénzt teljes egészében magamnak tartanám meg. Különben is otthonra és családra vágyom. Nagyon szeretem Dianát és Mary-t, és boldog leszek, ha együtt lakhatom velük. 5 000 font még kellemes összeg. 20 000 font már nyomasztóan sok pénz. És a 20 000 különben sem illet meg jogosan engem, ha 100-szor is elismeri a törvény, hogy én vagyok a jogos örökös. A fölösleget átengedem maguknak. Tiltakozásnak, vitatkozásnak semmi értelme. Amit mondtam, megmondtam. Ilyesmit nem lehet egy perc alatt elhatározni. Meg kell fontolnia alaposan a dolgot, addig nem is vehetjük komolyan a szavát. Tehát nem bízik bennem. Mondja, nem igazságos az én elgondolásom? Bizonyos tekintetben igazságos. De ellenkezik minden fennálló gyakorlattal. Az örökség különben is jogosan magát illeti. Nagybátyám maga szerezte a vagyont. Arra hagyhatja, akire akarja. Nyugodt lelkiismerettel elfogadhatja az egész összeget. Ez nálam nem csak lelkiismereti, hanem érzelmi kérdés is. Olyan ritkán tehetem azt, amit a szívem diktál. Ha egy álló évig ellenkezik és vitatkozik is, akkor sem mondok le arról az örömről, hogy legalább részben leróljam hálámat maguk iránt, és hogy egy életre szóló barátságot kössek a családdal. Most így gondolja, felelte St. John. Mert még nem tudja, mi az. Gazdagnak lenni. Következésképpen nem is örül még a vagyonnak. El sem tudja képzelni, hogy 20 000 font mekkora tekintélyt ad az embernek, milyen helyzetet biztosít a társadalomban, milyen lehetőséget nyit meg. El sem tudja képzelni. Maga pedig, vágtam közbe, nem tudja elképzelni, hogy én milyen kimondhatatlanul vágyom testvéri szeretet után. Nekem soha sem volt otthonom, soha nem voltak testvéreim. Maga nem akar befogadni a családjába? Nem ismer el húgának? Dehogy is nem, Jane. Én a bátyja leszek, húgaim is édes testvérüknek fogják tekinteni, de ezt az áldozatot, hogy jogos örökségéről lemond a mi javunkra, nem fogadhatjuk el. Mit érek vele, ha 1000 mérföld távolságban van egy bátyám? És mit érek vele, ha nővéreim idegenek között gürcölnek, és én belefulladok az aranyba, amelyre nem szolgáltam rá, amelyet nem érdemeltem meg? Micsoda felebaráti szeretet lenne ez? De a család utáni vágyat másképpen is megvalósíthatja Jane. Férjhez mehet. Ostoba beszéd. Én nem akarok és nem is fogok soha férjhez venni. Azt ma még nem tudhatja. Az efféle kijelentések is csak azt bizonyítják, hogy rendkívül izgatott lelkiállapotban van. Téved. Tudom, mit beszélek, tudom, mit érzek. A házasságnak még a gondolatától is irtózom. Szerelemből engem úgy sem veszel senki, legfőjebb a pénzemért. Félek az idegenektől, mindenkitől, aki másképp gondolkozik, mint én. Rokonlelkű emberek után vágyom, akikkel megértjük egymást. Mondja még egyszer, hogy a bátyám akar lenni. Olyan boldog voltam az előbb, mikor ezt mondta. Mondja még egyszer, de úgy, hogy érezzem. Szívből mondja. Szívből mondom. Tudja, hogy húgaimat is mennyire szeretem és becsülöm. Magát is nagyra becsülöm. Ízlése, szokásai hasonlítanak a húgaim ízléséhez és szokásaihoz. Mindig szívesen vagyok együtt magával. Ha beszélgetünk, sokszor megvigasztalódom. Mi sem könnyebb tehát, mint befogadni szívembe, mint harmadik és legfiatalabb húgomat. Köszönöm, ez elég. És most menjen, mert attól félek, ha tovább marad, megint felbosszant a bizalmatlanságával. És az iskola, Miss L, mi lesz az iskolával? Az persze most be kell csukni. Nem kell becsukni. Én tanítok, amíg nem talál valakit helyettem. Ennek örült. Kedet fogtunk, St. John elment. Nem akarom részletezni, hogy mennyi küzdelembe került, amíg kívánságom teljesült. Nem ment könnyen, de minthogy unokatestvéreim látták, hogy elhatározásom megmásíthatatlan, minthogy szívük mélyén nekik is érezniük kellett, hogy az osztozkodás igazságos, minthogy végül jól tudták, hogy az én helyemben ők is hasonlóképpen cselekedtek volna, végül is belementek, hogy választott bíróság döntsön. Mr. Oliver és egy gyakorlott ügyvéd voltak a bírák. Véleményük egyezett az enyémmel. Győztem. Az átírási okmányok elkészültek. St. John, Diana, Mary és én valamennyien egy-egy kis vagyon urai lettünk.